kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Politikai és ideológiai megfontolásból az Európai Unió a soros terv alapján változatlanul be akar engedni évi 1 millió illegális bevándorlót, ami súlyos belbiztonsági helyzetet idéz elő a kontinensen. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, az elhatározás emellett társadalmi, politikai, kulturális és vallási hatásokkal is együtt jár. Emlékeztetett, a Németországba érkezett illegális bevándorlók 3 év után már állampolgárságot kapnak, szavazati joggal együtt. El lehet képzelni, hogy az újonnan bevándorolt muszlim tömegek nem a konzervatív, keresztény pártokra fognak szavazni, mondta a főtanácsadó. Bakondi György szerint az Európai Egyesült Államok létrehozása és a nemzeti keretek fellazítása olyan politikai és ideológiai cél, amelynek megvalósításához fontos eszköz az illegális bevándorlás. Úgy fogalmazott, Magyarországnak történelmi küldetése van abban, hogy oltalmazza a magyar embereket és az Európai Uniót saját elképzeléseinek súlyos következményeitől. A kormány fellépésének köszönhetően Magyarországon a benzin átlagára július hónapban 8 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagáránál. Állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium. A minisztérium közleménye szerint a háborús üzemanyagárak letörésével a lakosság jelenleg 41 forinttal olcsóbban tankolhat benzint és 45 forinttal olcsóbban dízelt az április és februári csúcsértékeihez képest. Az üzemanyagkereskedők által tanúsított együttműködés és árpolitika hozzájárul a családok megvédéséhez és a növekvő kereslet által segíti a fogyasztás helyreállítását. A minisztérium bejelentette azt is, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutasok Szövetségének javaslata alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium egyetértésével sor kerül az üzemanyag statisztikai összehasonlítás módszertanának finom hangolására, amelynek keretében a heti összehasonlítás helyett havonta történő statisztikai összevetésekkel valósul meg az üzemanyagárak nyomon követése. A pontosított módszertan szerinti első havi összehasonlítás a júliusi adatokat tartalmazza, amelyet a KSH pénteken tett közzé. Horvátország nem megbízható tranzitország az olajszállításban, írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető bejegyzésében felidézte. Másfél hete fordultunk Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz amiatt, hogy Ukrajna letiltotta a két ország biztonságos ellátásához szükséges olajszállítások egy részét. Tegnap a bizottság alelnöke, a lett Vladis Dombrovskis levelet küldött szlovák kollégámnak és nekem. Ebben leírta, hogy Ukrajna nem veszélyezteti sem Magyarország, sem pedig Szlovákia ellátását. Különben is ott van egy másik vezeték Horvátországon keresztül, használjuk azt. Írta Szijjártó Péter, hozzátette, botrány. Az alelnök levele újra azt bizonyítja, hogy az ukránok bármit megengedhetnek maguknak uniós tagállamokkal szemben. Főleg, ha azok békepártiak és nem szállítanak fegyvereket, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre számíthatunk. Szorványosan valószínű záporzivatar. Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később a déli országrészben számíthatunk nagyobb számban az esőre. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Gárdonyi Géza az Öreg tekintetes című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Hallgassák nyitott szívvel. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el Egerben, így centenáriumot ünnepel, no nem csak Eger, hanem az egész magyarság. Ennek könyvajánló műsorainkban is szeretnénk szentelni egy kis figyelmet, mert hát nem mehetünk el emellett szó nélkül, Nemrégiben beszélgettünk egy Szabó Magda regényről, most akkor jöjjön Gárdonyi. Milyen könyvet hoztál Gárdonyitól a hallgatóinknak?
Most először Gárdonyi Gézának az Öreg tekintetes című regényét, ez egy kis regény hoztam, ez egy kevésbé ismert munkája talán Gárdonyinak. Nyilván a hallgatók többsége, mindenki ismeri az Egri csillagokat, a Láthatatlan embert, az Ida regényt, de az Öreg tekintetes talán egy kevésbé ismert munkája. Annak ellenére, hogy egy nagyon fontos munkájáról van szó.
Te személy szerint mikor ismerkedtél meg ezzel a művel? Mert nagyon sokszor már van az, hogy gyermekként megfog minket egy könyv, vagy nem is nagyon fog meg, aztán felnőttként egészen máshogy olvassuk el újra. De említetted, hogy ez nem is annyira ismert műve Gárdonyinak.
Én ezzel abszolút felnőtt fejjel ismerkedtem meg, sőt ennek egy külön története van, lehet, hogy a hallgatók ismerik is, hiszen a rádióban is szerepelt egy idős néni, akit én 95 éves korában ismertem meg, és ő ismertetett meg engem Gárdonyinak egy másik regényével, a Bibivel. Majd egyszer beszélünk arról is, mert ez meg még kevésbé ismert műve Gárdonyinak, és akkor azt megvettem, elolvastam, és rájöttem, hogy mennyire nem ismerem a Gárdonyi életművet. Nyilván az Egri csillagokat én is, mint mindenki olvastam, mint kötelező olvasmány, az Ida regényt is, a Láthatatlan embert, Isten rabjait talán még azért úgy az emberek olvasták, de az Öreg tekintetes nekem teljesen így kimaradt a korábbi életemből. Egy kicsit tanulmányoztam Gárdonyi életművét, és ő saját maga úgy tekintett erre a műve, mint a legművészibb alkotása. Mert egyébként ez egy nagyon fontos lélektani mű, és hogyha már az Egri csillagokat említettem, akkor a könyv keletkezéséhez hozzátartozik az, hogy ezt rögtön az Egri csillagok elkészülte után kezdte el írni, utána félretette, csak néhány évvel később 1904-ben fejezte be, de akkor meg úgy mondjuk azt, hogy leült és megírta egyből. Hát az én példányomban nem 1905-ben jelent meg, mert ez egy Dente kiadás, ezek az 1920-as években jelentek meg, sorozat formájában. Az enyém éppen egy számozott példány, de egyébként több színben, több formában megjelent. Úgy tudom, hogy új kiadásban is megjelent, illetve néhány évvel ezelőtt a Kossuth könyvkiadónak volt egy Gárdonyi díszkiadás sorozata, abban is megjelent. De szerintem annak, hogy az ember egy régi példányt olvas, annak megvan a maga varázsa.
Miért fontos szerinted ez a mű a Gárdonyi életműben? Miért jó, ha Gárdonyit tanulmányozzuk, különösen így a centenárium évében azért nyilván egy kicsit nagyobb fókusz kerül azokra a műveire is, amelyeket kevésbé ismerünk. Hát természetesen az Egri csillagok a legismertebb műve. Általában egy magyar ember olvasta is, látta a belőle készült filmet, meg még esetleg talán egy vagy két Gárdonyi művet még a kezébe fogott, vagy az Én falumat gyerekként. Hol helyezkedik ezzel a Gárdonyi életműbe, hiszen Gárdonyi Géza, szögezzük le, az nem egyenlő az Egri csillagokkal.
Így van, pedig egyébként nagyon sokan szerintem őt mint történelmi regény szerzőként azonosítják, pedig ha tanulmányozzuk az életművét, akkor csak egy kisebb része ez a téma, hiszen ő inkább társadalmi regényeket írt. Tehát a saját koráról, a saját tapasztalatairól, mint ahogy említetted, hogy az Én falum is, nyilván az ő tanítói éveiről szóló munka, ez pedig abszolút egy kortárs mű. Tehát, hogy az Öreg tekintetes az az ő saját korában játszódó, az ő saját életében aktuálisan jelenlévő problémákról, az aktuális társadalmi változásokról, társadalmi problémákról szól. Tehát ez tényleg mondhatjuk azt, hogy az ő korában ez egy igazi kortárs regénynek számított. Nyilván mai szemmel ugye nem úgy tekintünk, hogy hát 1905 azért már mégiscsak 117 évvel ezelőtt volt, de ugye Gárdonyi ezt 1905-ben írta, és ez az abszolút a századforduló életét mutatja be.
A címről beszéljünk egy kicsit, mert az mindig nagyon érdekes, hogy miért is ezt a címet adja egy író a regényének. Én az Egri csillagok című művét egy kicsit hathatósabban áttanulmányoztam, kutattam, és már ott is láttam, hogy a címben nagyon bizonytalan volt, rengeteget változtatott rajta. Mi a helyzet ezzel a címmel?
Olvastam róla, hogy nem ez volt az eredeti, vagy nem ez volt az egyetlen címötlet, fogalmazzuk meg így. Több ötlete is volt, de saját maga valószínűleg ezt találta legjobbnak. Egyébként szerintem is egy nagyon találó, hiszen az, hogy az öreg tekintetes, lehet, hogy a mai fogalmaink szerint az kicsit így távol áll tőlünk, viszont abban a korban ez egy nagyon találó volt, hiszen az, hogy mit jelent az, hogy tekintetes. Nyilván, hogyha kézbe vesszük a regényt, Nem kell túl sok oldalt olvasni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy honnan is jött ez a tekintetes szó, hiszen a műben többször visszatérő motívum az, hogy a főszereplőt Budapesten nagyságos úrnak hívják. És ő mindig kiavítja, hogy tekintetes. Ugye ő a saját lakhelyén, ő csak tekintetes úr volt. Nyilván ma ennek már nincs túl nagy jelentősége, de abban a korban neki, mint egy vidéki embernek ez fontos volt, mert hogy ő nem volt nagyságos, ő nem volt méltóságos, ő magát csak egy egyszerű tekintetesnek tartotta, hiszen ő egy földbirtokos tekintetes ember volt.
Tehát akkor a tekintetes szó az egy tisztséget jelöl? Titulust?
Megtiszteltetést. Erre inkább azt mondanám, hogy megtiszteltetést. Tehát nyilván, hogy el tudjuk képzelni ezt a világot, ugye a 19. század második felében, 19. század második, vagy a 19. század végén, azért a Magyarországon élő lakosságnak a jelentős része egyszerű földműves ember volt. Nyilván itt már a jobbágy felszabadítás utáni időszakban járunk, de akkor is a lakosság sokkal nagyobb része volt egyszerű paraszt, mint akik mondjuk azt, hogy ma azt mondanánk, hogy a felső 10 000-be tartozó emberek. Ez kicsit azért furcsa, vagy azért félrevezető, hiszen a történelmet általában inkább a nagyokról írják, inkább a nemesekről, tehát sokkal többször találkozunk olyan munkákkal, akik mondjuk nemesi családokról írnak, bárókról, grófokról, viszont nagyon kevés könyv van, ami tényleg az ilyen egyszerű emberekről szól, ez majd ugye az első világháború utáni ennek az úgymond szociográfia időszakában lesz majd jelentősége. Előtte nem nagyon látunk olyat, hogy akár a magyar irodalomban valaki ennyire ezzel a kisemberek problémáival, kisemberek mindennapjaival foglalkozna. És Gárdonyinak ez ebben a művében is, illetve más regényeiben is egy visszatérő motivum, hogy az egyszerű emberekkel foglalkozik, és hogy az egyszerű emberek hogy élték meg az adott társadalmi változást, amit mondjuk felül valaki kitalált, és hogy az hogy csapódott le az emberek életében, az emberek mindennapjaiban. Szerintem erre is egy nagyon jó példa lehet ez a regény, illetve hogyha belegondolunk, ugye nyilván úgy tanuljuk, úgy tanítják, hogy 1890 után ugye a második ipari forradalom azért Magyarországon is nyomot hagyott. Nyilván itt a kapitalizmus megjelenése azért teljes mértékben megváltoztatta az akkori életformát. Tehát az akkori társadalmi rend, mintha megbomlott volna, vagy inkább átalakult. Nyilván mondhatnánk azt, hogy Gárdony elég kritikus volt így a városiakkal szemben. Nyilván ez is nézőpont kérdés, ugye az életének nagyobbik részét nem nagyvárosban élte, ő is sokkal jobban szerette a vidéki életet. Ugye itt vagyunk Egerben, tudjuk, hogy azért sok évet élt Egerbe, de azért, ha megnézzük, hol van a Gárdonyi ház, azért az abban az időszakban mondjuk azt, hogy a városnak a falusias részén helyezkedett el. Tehát ez egy ilyen csendes, nyugodt kis házikó volt, és abszolút nem egy városias jellegű ház volt. És hogyha megnézzük így azokat a regényeket, amik tényleg ilyen társadalmi regények, ilyen társadalmi korrajzok, ott hasonló házakat ír le, hasonló házaknak a berendezését. Tehát ő egy olyan életet írt le mindig, mint amilyenben ő élt. Tehát ő mint hogyha így saját magáról, saját maga által megtapasztalt életutakról írna. Szerintem, amit ő hallott, amit olvasott, amit látott, valakinek a történetét, ő ezt mind megírta. Nem tudom, de feltételezem, hogy az öreg tekintetes mögött is valószínűleg volt neki egy konkrét személy, akiről ezt így mintázta. De nyilván ez nem egy ilyen egyedi élet, amit ő bemutat, hanem egy sokkal inkább ebben az időszakban szerintem egyre gyakrabban előforduló jelenség, amit a műben majd látunk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, melyben Gárdonyi Gézát hozzuk közelebb hallgatóinkhoz. a legizgalmasabb része egy könyvajánló műsornak az, hogyha végre a címen túl és egy kicsi bevezetőn túl ki is nyitjuk a könyvet. Na nyissuk ki Gárdonyinak ezt a művét is, az öreg tekintetest. Miről szól? Téged miért fogott meg a mű?
Ez egy igazi lélekrajzi leírás, nem szándékosan, de hasonlítható Szabó Magdának a Pilátusához. Abban csak ugye az a nagy különbség, hogy ott egy nő volt a főszereplő, itt meg egy férfi. Nyilván, mivel Gárdonyi hamarabb megírta ezt, ezért ez az előfutára Szabó Magdának, és nem fordítva, semmi tudatosság nem volt most abban, hogy ez pont ezután jött, most így a beszélgetésünk során, de miről is szól? Egy Csurgó Károly nevezetű ember vidékről, a Duna mellékről felköltözött Budapestre a lányához. Ő vidéken élt 77 éves koráig, 77 éves korában ugye már egyedül élt, meghalt a felesége, és eladta a birtokát, és felköltözött a lányához Budapestre, akinek a férje egy orvos volt. Hogy a mű legelején, hogyha kinyitjuk a könyvet, látunk egy olyan nevet, hogy dr. Tardi Imre. Ki is az a dr. Tardi Imre? Ő Csurgó Károlynak a veje, az ő felesége Csurgó Károly lánya, aki hát magához fogadta az édesapját. Nyilván nem csak úgy fogadta magához az édesapját, hanem az édesapja a birtokot eladta otthon, a házat nem. A házát nem adta el, ezzel meg is lepődtek, hogy miért nem adta el, azért nem adta el, mert azt mondta, hogy az, hogy az ő házában nem az ő leszármazottjai laknak ilyanak is, nem az ő rokonai, ő azt nem tudna elviselni. És azt úgy megtartotta magának, annak akkoriban mondjuk 5000 korona volt az értéke, a birtok meg úgy emlékszem, hogy 25000 koronát ért. És ezt a pénzt odaadta a lányának, aki ugye átadta a férjének. A regény elején már megtudtuk egyből, hogy szerencsejátékos. Nyilván ebben majd bonyodalmak lesznek később. A terv az az volt, hogy az orvos feje majd egy szanatóriumot fog építeni Budapesten, ahol gyógyítja az embereket. És amikor megérkezik Csurgó Károly Budapestre, akkor az első jelenet, amit a könyvből megismerünk, az az, hogy hogy is működik egy budapesti városi rendelő. Nyilván itt nagyon sok beteg meglátogatta az orvost, szegény emberek is, tehetősebbek is. Nagyon gyorsan mentek ezek az orvosi vizsgálatok, főleg a szegényebb emberek esetében, hiszen ők ugye nem tudták honorálni ezt. A tehetősebb embereket azért már jobban megvizsgált. A regény elején bele is futunk egy olyan esetbe, hogy ott állt egy szegény órásné, aki beteg volt, és nem akarta fogadni ez a Tardi Imre. És akkor Csurgó Károly úgy döntött, hogy ő a maga kis egyszerűségével, hát ő is tudja kezelni a különféle betegségeket, és akkor mondta, hogy majd ő átveszi ezt a pácienst. Ennek csak azért van jelentősége a történetben, mert majd később Csurgó Károly fogja tartani a kapcsolatot ezzel az órásnővel, és fogja támogatni őt is, illetve majd a halála után a gyermekeit is. Most ezzel nem árulom el a történetnek a csattanóját, hiszen a könyvnek eléggé az elején kiderül az, hogy már megjósolják azt, hogy meg fog halni ez az órásné, aki nagyon beteg volt, és nyilván egy nagyon egyszerű családból származik, szegény nő, akinek ugye a férje meghalt, és az ő példáján keresztül nagyon jól bemutatja azt, hogy a század elején hogy is élt Budapesten a mély szegénység, és ez milyen nagy kontrasztba állítható a tehetősebb nagypolgári életet élő emberekkel. Csurgó Károly megérkezik Budapestre, a család szívesen fogadja, nyilván a pénzt elvették tőle, és megbeszélték, hogyha lesz valami kiadása, akkor természetesen támogatják, és utána majd nyilván együtt fognak élni. Aztán másnap kezdődtek is a problémák, hiszen Csurgó Károly, ahogy megszokta vidéken, korán kelt. Ugye a budapesti polgári családban nem voltak hozzászokva az, hogy hajnalán felkelni, már ebből is félreértések lettek, aztán utána elment a városba, hogy szétnézzen. Úgyhogy nyilván egy vidéki tekintetes úr mindenkinek köszön, mindenkivel beszélget. Meglepődött azon, hogy Budapesten senki nem foglalkozik azzal, hogy ő köszön. Aztán bement egy kávézóba, ahol megismerkedett a pincérrel, baráti viszonyba elegyedett a pincérrel, nyilván ez is egy meglepő dolog volt. Hát hosszú órákon keresztül bolyongott a városba, ahol nagyon sok, mondjuk az arctalan emberrel találkozott, azt se tudta pontosan, hogy hol lakik, így csak órákkal később tért haza, otthon már mindenki aggódott érte, mégis hová tűnt a városba, elmondta, hogy hát lényegében kirándult, szétnézett, villamosozott, megismerkedett emberekkel, ezt a családja nem nézte jó szemmel, hiszen a budapesti polgári élet az nem erről szólt. Gárdonyi megfogalmazásában, hogyha más műveit is nézzük, nagyon fontos az, hogy az arc az mit fejez ki. Fel is írtam magamnak ide egy mondatot, hogy még jobban érzékeltessük, hogy Gárdonyi mit is értett az alatt, hogy Budapesten az emberek csak úgy mennek, és nem foglalkoznak a másikkal. Tehát lényegében, hogy magyarázza azt, hogy az emberek önzők és kevésbé foglalkoznak a másikkal. Ellentétben azzal, hogy mondjuk vidéken, hogy él Csurgó Károly, hogy a fővárosban az arc csak fejdísz, cégtábla. Vidéken ott ül a lélek is az emberek arcán. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat a regényben, hogy megértsük azt, hogy miért probléma az öreg úrnak az, hogy ilyenek a városiak, hiszen ugye ő 77 évesen került fel Budapestre. A 77 év alatt megszokott egy életformát, megszokta azt, hogy mindenkit ismer, megszokta azt, hogy viszonyulnak hozzá az emberek, megszokta azt, hogy ha ő jó másokkal, akkor a mások is jók vele, tehát hogy lényegében jobbá lehet tenni a világot. És Budapesten ennek pont az ellenkezőjét tapasztalta meg, ahol furcsán néztek rá, hogy ő miért akar valakinek pénzt adni, miért támogatja a szegényeket, miért akarja eltemettetni az úgymond ő betegét. Nagyon sok kritikát kapott ezzel kapcsolatban a családban. De a regény további fejezeteiben láthatjuk azt, hogy milyen problémák voltak itt az együttélés során. Például ilyen egyszerű dolgokra, ha gondolunk, hogy az öreg úr pipázott. Budapesten ebben az időszakban már nem pipáztak. Dohányoztak, szivaroztak, de pipázni nem pipáztak, hiszen az füsttel jár, kosszal jár. És ugye, ha belegondolunk, az 1900-as évek elején hogy nézett ki ez a budapesti polgári élet? Díszes szalonok voltak, egyébként nagyon jó leírást is ad arról, hogy milyen szalont készített Tardi Imréné is, illetve a Tardi Imrének a nagynénye, aki szintén velük élt. Mennyire fontos volt az, hogy mit mutatnak másoknak, mennyire fontos volt az, hogy a reprezentáció. Mindegy, hogy élnek, mindegy, hogy a férje már a vagyonuknak a jelentős részét eljátszotta, de nagyon sokat számít az, hogy mit mutatunk. Tehát az, hogy mi van az arc mögött, az Gárdonyi leírásában nekik nem számított, de az öreg úrnak meg pont ez volt a lényeg. És utána egy szépen lépésről lépésre lehet látni azt, hogy hogyan próbáltak mégis együtt élni, hogyan próbálták megoldani ezeket a konfliktusokat. Nyilván úgy, hogy egy kicsit távolabb költöztették maguktól, ez azt jelenti távolabb, hogy néhány szinttel feljebb. Hogyha a hallgatók nem tudom mennyire ismerik a budapesti polgári házaknak a kialakítását, ugye ebben a nagykörúti polgári vagy bérházak, ugye azok az 1880-as, 90-es években épültek ki, és akkor ugye úgy nézett ki egy ilyen ház, hogy az első emeleten éltek a legtehetősebbek, hogy ott vannak az erkélyek, ott élték ezeket a polgári életet, tehát hogy ott voltak a nagy szalonok, ott voltak a díszes ebédlők, stb. És hogyha egyre feljebb megyünk egy házban, annál szegényebb, kevésbé tehetős emberek éltek, de és az öreg úrnak lényegében a padlásszobát bérelték ki, ami ugye már legfelül volt, mondván, hogy ott nem zavar senkit, hogy korán kell, nem zavar senkit, hogy ha mondjuk esetleg hangos, vagy pipázik, hiszen ott nem zavarja másokat. Az öreg úr egyre kedvtelenebb lett. Nyilván utána még más egyéb dolgok is, mint az anyagiak, hogy elfogyott a pénze, aztán egyre kevesebb pénzt adtak neki, nem értették az ő jótékonykodásait, nem értették meg azt, hogy ő miért úgy él, ahogy, és elvárták tőle azt, hogy változtasson azon az életen, amit egész életében élt. És például erre egy jó példa lehet az is, hogy hát ugye az öreg úrnak, amikor tartottak egy ilyen úgymond estét, akkor mit vegyen fel? Ugye az öreg úr mondta, hogy neki ott van az Attila ruhája, ami ugye nyilván ebben az időszakban, a vidéki világban még a díszruhához, tehát a díszruhát jelentette. És erre azt mondta a lánya, hogy hát ez már nem divat, hogyha így a mai fogalmaink szerint nézzük, és el kell menni egy szabóhoz, ahol csinálnak neki majd egy szép öltönyt. És felírtam ide egy párbeszédet, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy itt milyen konfliktus volt a fiatalok és az idősek között, és pontosabban nem is azt mondanám, hogy konfliktus, hanem mennyire más volt az életszemlélet, és mennyire más világban éltek. Azt mondta a lánya, hogy de édesapám, fakad ki már türelmetlenség hangján a doktorné. Ki jár ma Attilában? Igazán nem lát senkit. Az utolsó fővárosi Attila rég bent van már a múzeumban. Aztán erre az öreg úr kesztelenül szipákolt. Bizony hiba, mondotta nyugodtan. Ma az Attilát teszik be a múzeumba, holnap meg az utolsó magyart. Na szervusztok! Próbált így a konfliktusnak így a végére járni. Nyilván nem sikerült neki, mert mégis elvitték a szabóhoz, elvették tőle, tehát nem engedték, hogy viselje az ő otthoni díszes ruháját, hiszen Budapesten már senki nem jár ilyenbe. És ezek is, meg ahogy bentak, viselkedtek vele, sokszor nem szándékosan, hanem így az együttélésből, a világszemléletből adódó konfliktusok miatt ez mind hozzájárult ahhoz, hogy nem csak keftelen volt, hanem egyre boldogtalanabbá vált. Tehát ez az ő boldogtalansága áthatja az egész regényt, és sokszor megható pillanatok vannak benne, hogy hogy írja le, hogy mennyire kilátástalanná vált az ő élete, aki otthon egy tekintetes volt. Rá otthon felnéztek az emberek, meg volt neki a tisztelete, tehát hogy az, hogy tekintetes, ugye amit beszéltünk az elején, hogy egy tiszteletben álló ember volt a saját falujában, Budapesten pedig egy egyszerű ember, aki ugyanúgy utazik, ugyanúgy sétál, mint a többiek, és senki nem tudja, hogy ő ki. Tehát amit erre korábban utaltam, hogy az arctalanság Budapesten, még ő is egy arctalan ember volt annak ellenére, hogy, hogy benne volt a jóság, és mindenkinek segíteni akart.
Mi az üzenete a műnek? Mert azt gondolom, hogy Gárdonyi művei a mai napig tanítanak minket.
Így van, mai napig tanítanak. Hasonlóan, mint amit ugye Szabó Magdánál beszéltünk, itt is elmondható az, hogy igazából ez a mai korunkban is egy probléma, amit Gárdonyi akkor leír, mint társadalmi jelenség, hiszen ma is a generációk közötti együttélés nagyon sokszor problémába ütközik. Manapság is kontrasztok azok nagyon jelen vannak így a társadalmunkban, itt a szegénység, a gazdagság, a jóság, az önzőség. Hasonló értékek mentén éljük az életünket, mint amit Gárdonyi próbált így elénk tárni. Hasonlóan megfontolandó az, hogy hogyan viszonyulunk mondjuk az idősekhez. Nyilván az, hogy mi élünk egy életet, ők éltek egy életet, hogy ezt a kétféle életet hogy lehet mondjuk azt, hogy egymás mellé tenni, ha egyáltalán lehet egymás mellé tenni, hiszen hát azért 77 év az egy hosszú idő. 77 évig, hogyha valaki megszokott valamit, utána nagyon nehéz változtatni. Ez manapság is szerintem teljes mértékben így van. Abban a világban meg még inkább ez volt, hiszen amit mondtam, hogy ez pont az az időszak, amikor nagyon megváltozott a világ. Igazából mondhatjuk azt, hogy ha Gárdonyinak elolvassuk az Öreg tekintetes című munkáját, akkor sokat tanulhatunk belőle, hogy hogyan legyünk jobbak, hogy hogyan próbáljuk meg jobbá tenni így másoknak az életét. Sokkal érzékenyebbnek kell lennünk így a mások problémáira. És hogy tudjuk észrevenni azt, hogy mi játszódik le a másikban, még akkor is, hogy esetleg nem mondja ki, hiszen itt Gárdonyi főszereplője is nem mondta ki, mi a problémája, de a környezete, mintha nem vett volna róla tudomást, hogy neki gondjai vannak. És ha látták volna, hogy gondja van, akkor lehet, hogy nem az lett volna a történet vége, ami. Egyébként az is egy nagyon találó, hogy Gárdonyi ezt az egészet hogy zárja le. Szabó Magdához visszatérve, ő sem akart ítéletet mondani. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy Gárdonyi ezt így leírja, mint egy társadalomkritika, de igazából nem ítéli el őket, hanem egy ilyen befejezetlenné, tehát befejezetlenként zárja le az egészet. Én erre azt mondanám.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Gárdonyi Géza, az Öreg tekintetes című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 6. részét halljátok.
Cápaúszás, 31. Átmenetileg sikerült munkát találnom.
A városi tisztasági felügyelet takarítókat keresett. Mivel a kikötőben semmi dolog nem akadt hetek óta, ráadásul minden pénzem elfogyott, gondoltam egy nagyot, és beálltam utcaseprőnek. Tulajdonképpen nem is olyan rossz. Egész nap a várost járom, söpröm a szemetet, van belőle rengeteg, időnként elbeszélgetek a járókelőkkel. Ha a szemem láttára történik valami disznóság, többnyire közbelépek. Komolyan mondom, nem is tudtam, hogy az utcaseprőknek ennyit kell verekedni. Ma délután például a kikötőt takarítottam, amikor a tengerészek az egyik kisebb vitorlást éppen pakolni kezdték. Úgy látszik, nemrég érkeztek és sürgős árut hoztak. A kapitányuk mérgelődött, hogy mindjárt rájuk esteledik, aztán rakodhatnak sötétben. Gondoltam, segítek nekik. Nagyon megörültek nekem. Együtt mégiscsak gyorsabban megy a munka. Nekem is jól esett egy kis hajószagot szívni. Már az utolsó ládákat hordtuk, mikor a móló alól előperdült néhány vidra. Az egyik ládacipelő matrózt kigáncsolták, a másikat fejbevágták, és már indultak is a megszerzett zsákmánnyal. Azaz csak indultak volna, mert gyorsan leraktam a mancsomból a ládát, amit épp a hídon cipeltem át, és megragadtam az egyik rablót. Kisebb verekedés kezdődött. Igazán nem akartam durva lenni, épp csak addig püföltem őket, amíg megérkezett az őrjárat. Onnantól már az ő gondjaikra bíztam a vidrabandát. Fondor Ferdinánd, a kapitány, nem győzött hálálkodni. Nagy örömében azt találta mondani, hogy bizony épp ilyen kemény öklű legényekre volna szüksége a gyöngyéleten. Mert hogy ez volt a hajója neve. Na, én sem teketóriáztam sokáig, rögtön lecsaptam rá. Hát, ha végre gyöngyéletem lesz, ho-ho. Fondor kapitány nagyon elégedettnek tűnt. Rögtön átvonultunk a Kalamajkába, hogy vacsora mellett beszéljük még a részleteket. Megállapodtunk, hogy másnap reggel szolgálatba állok. Ha minden jól megy, még a délelőtt során elhajózunk Datolya partról. Doppler Tóninak írtam pár szót búcsúzóul. És Űrmös Picivel kocintottunk egyet, na jó, hármat, az utazásom sikerére. Alig várom a holnapot. Vagyis a ma délelőttöt, mert már jóval elmúlt éjfél. Hehe. Csillagvárás elseje. El sem hiszem, újra enyém a tenger. Ez aztán a gyöngyélet. Szélzúgás, tarajos hullámok, gomoly felhők, napsütés, és kék, kék, kék! Rég voltam már ilyen boldog. Csillagvárás 12-e. A fiúk úgy tűnik befogadtak. Bár a legénység minden tagja hörcsög, szemmel láthatóan nem zavarja őket, hogy egy egér is közéjük keveredett. Viszont meglehetősen sok a munka. A hajó nem túl nagy, de mi is kevesen vagyunk. Fondor Ferdinánd, a kapitány, Potya, Kajla, Retyó és Sügér, aki a szakács és fedélzetmester teendőit látja el egy személyben. Persze, ha szép az idő, nem akadt túl sok dolgunk a vitorlákkal még így sem. Ilyenkor a gyöngyéleten tényleg gyöngyéletünk van. Fondor kapitány nem piszkál senkit. Ha csak tehetjük, előkerül a kártya. A hörcsögök igazán szeretnek játszani, mulatozni. Ha érdekel, elmondom, hogy nem különösen kifinomult társaság szolgál itt a gyöngyéleten. Egyszerű legények ezek a matrózok, de azért jól elviccelődünk. Amíg elég eszük van ahhoz, hogy fejben tartsák a játékszabályokat, én bárkivel elkártyázgatok. Csillagvárás 31-e. Ma különös felfedezést tettem. Bár eddig sosem esett szó fegyverekről, ma véletlenül kinyitottam egy rekeszt a raktárban, a szerszámos ládát kerestem, és találtam egy rakás puskát, csákját meg kardot. Csodálkoztam nagyon, mert ennyi gyilkos eszközt önvédelemből nem szoktak szállítani egy ilyen csöphajón. Meg is kérdeztem Potyát, miért van tele a raktár fegyverekkel.
Ej, hát valahogy csak meg kell védeni magunkat, ha baj ér. Mondjuk, ha kalózok támadnak ránk. Nem gondolod, fecókám?
De, gondolom. Csak az nem fér a fejembe, minek a sok csákja. Csákját tudtommal kalózok használnak leginkább, hogy átjussanak a megtámadott hajó fedélzetére. A szimatom azt súgta, valami nincs rendben a gyöngyéleten. Ezen túl résen leszek. A tengeren összetalálkoztunk ma egy vitorlással. Közel úsztunk egymáshoz, integettünk. A másik hajón hangtölcsért hoztak, hogy átkiabáljanak hozzánk. Kiderült, hogy két napi hajóútra észak-kelet felé egy kis kétárbócos vitorlás vesztegel. Valami súlyos betegség tört ki a fedélzeten, ami szinte minden matrózt levert a lábáról. Nincs, aki ellássa a szolgálatot. Ezért jobb híján bevonták a vitorlákat, leeresztették a horgonyt és várják a gyógyulást. A másik hajóról arra kértek, ha tehetjük, kerüljünk arra, vegyünk a bajba jutottaknak gyógyszert, élelmiszert. Ők már minden tartalékukat átadták szerencsétleneknek. Fondor kapitány barátságosan visszaintett.
Rendben. Megkeressük a betegek hajóját, hogy segítsünk, ha lehet. Északkeletnek fordulj!
Lehet, hogy alaptalan volt minden gyanakvásom. Most úgy tűnik, Fondor Ferdinánd mégiscsak rendes alak. Tüskeváltás 22-e. Elmondom, mi történt. Nem is tudom, hol kezdjem. Még sosem esett meg velem, hogy a szimatom veszélyt jelzett, én meg ennyire nem akartam tudomást venni róla. Szóval az történt, hogy annak a bizonyos napnak a délutánján, amikor legutóbb írtam, végre megláttuk a bajba jutott hajót.
Felhozhatjátok a fegyvereket!
Kapitány, szerintem inkább friss vízre, meg gyógyszerekre lesz szükség.
Ne légy már ilyen, mamlosz fecó. Hiába gyengültek le a betegségtől, valószínűleg sokkal többen vannak, mint mi. Puskák nélkül biztos nem boldogulunk velük.
Vagy te inkább a puszta mancsoddal akarsz végezni velük?
Most már egyértelmű volt a helyzet, de én még játszottam az ostobát, hát ha eszembe jut egy mentő ötlet. Nem értem. Úgy hangzik, mintha ti rá akarnátok támadni arra a hajóra.
Nem csak akarunk, rá is fogunk. Egész nyugodt lehetsz. Alig fognak védekezni. Igazán könnyű préda. Rég várunk már ilyenre.
Nem, ezt nem tehetjük. Ha nem segítünk rajtuk, legalább ne roncsuk tovább a helyzetüket.
Ó, hiszen mi segíteni akarunk. Segítünk kiüríteni a raktárukat, meg a pénzes zsákokat, és véget vetünk a szenvedéseiknek.
Igazán hálások lehetnek?
Na nem, én ebben nem veszek részt.
Ide figyelj, fiacskám. Mit gondolsz, a kátyatrükkjeid miatt hoztalak magammal? Már az elején megmondtam, hogy erős fickóra van szükségem. Mit gondoltál, miért? Ez az ajánlatom. Vagy hozod a fegyvereket és részt veszel a harcban, vagy itt helyben vége az életednek.
Nem támadok ártatlanokra és betegekre.
Rendben van. Te akartad.
A következő pillanatban mind az öten rám betették magukat. Nem tudtam használni az öklömet, mert egy másodperc töredéke alatt hátra csavarták a karom. Csak rúgni tudtam, de azzal nem sokra mentem. Tényleg kemény fickók ezek mindannyian.
Utolsó lehetőség, hogy meggondold magad.
Nem szoktam meggondolni magam, de egyet azért remélek. Azok a szerencsétlenek utolsó leheletükkel valami ragályos betegséget ragasztanak a gyöngyéletre. Megérdemelnétek, hogy hatalmas fekélyekkel és viszkető testtel szenvedjetek.
Lepufantjam.
Nem. Az túl könnyű halál volna neki ezek után. Hozzátok ide a holmiát és egy üres hordót.
Nem részletezem. Betuszkoltak a hordóba. Ez azért nem ment nekik túl könnyen. Hozzám vágták a hátizsákom, aztán lezárták a nyílást. Zsupsz! Mire felocsúttam, már be is hajítottak hordóstul a tengerbe. Erre az utazásra nem szívesen gondolok vissza. A hordó belsejében teljes sötétség honolt. A víz úgy dobált ide-oda, mint egy strandlabdát. Eddig még sosem voltam tengeri beteg, de ettől az utazástól eleinte háborgott a gyomrom. Egy darabig szinte mozdulatlanul feküdtem. Rettentően sajgott mindenem. Volt egy kis csetepaté, mire sikerült benyomniuk a hordóba. Végül latolgatni kezdtem az esélyeimet. Tudtommal nem volt semmilyen száraz föld a közelben. Ha megpróbálom szétfeszíteni a hordót, hogy valamit lássak, könnyen prédájává válhatok egy cápának. Ráadásul a hideg vízben úszva egy napnál tovább nincs semmi esélyem. Ha viszont maradok bezárva a hordó belsejében, esetleg elúszom egy sziget mellett úgy, hogy észre sem veszem. Vagy az első vihar nekicsap egy vízből kimeredő sziklaszírtnek, és végem. Vagy, ha minden veszélyt sikerül is elkerülnöm, pár nap alatt szomja halok. Valóban nem szánt nekem könnyű halált, Fondor kapitány. A hordó hasában nem tudtam felmérni az idő múlását. A sötétben hánykolódtam, börtönömbe a leghalványabb fénysugár sem hatolt. Honnan fogom tudni, hogy mikor telt el egy nap? A hullámok mozgása többször álomba ringatott, de egyre törődöttebben és éhesebben ébredtem. A tagjaim elgémberedtek, a szám kiszáradt, a gyomromat mardosta az éhség. Megint eltelt rengeteg idő. Már olyan száraz volt a szám, hogy szinte porzott, és nem tudtam eldönteni, a hullámzástól vagy az éhségtől szédülök-e. Akkor igazán számot vetettem az életemmel. Örültem, hogy életem során sosem bántottam senkit, aki nem érdemelte, mert most rossz lelkiismerettel készülhettem volna a halálra. Ez már vajon a túlvilág? Ez volt az első gondolatom, amikor kinyitottam a szemem. Milyen furcsa, Néhány hónapja is ugyanez járt a fejemben, amikor a ripacsok közt tértem magamhoz. Oldalra fordultam, és láttam, hogy egy tagba szakadt, izmos űrge ült mellettem. Igazán furcsa, nem egészen ilyennek képzeltem a túlvilágot. Amint kinyitottam a szemem, az űrge közelebb hajolt hozzám.
Jobban érzed magad, fiam?
Hol vagyok?
Ideje innod valamit.
Az űrge előkapta a kulacsát. Inni is segített, mert még nem volt elég erőm ahhoz, hogy megmozduljak.
Csodálatos szerencséd volt. Az egyik matrózom véletlenül vette észre a hordót, amiben utaztál. Ahogy így elnézlek nagyjából, az utolsó pillanatban halásztunk ki a vízből. Már nem voltál eszméletednél.
Hálásan köszönöm, uram.
Ha majd kicsit erőre kaptál, elmesélhetnéd, hogy kerültél ebbe a felettébb, kényelmetlen és sötét hordóba. A megérzésem azt sógja, nem önszántadból vállalkoztál erre a különös útra.
Nem csal a megérzése, uram. Aztán újra elaludtam. Később erőlevest ittam, és végre kezdtem elhinni, hogy tényleg sikerült túlélnem a hordót. Az űrge odaadóan ápolt, és alig várta, hogy elég erőt érezzek magamban a beszélgetéshez. Vacsorához már felkeltem, és a finom sült elmajszolása után, egy pohár vörösbor mellett, belefogtam a mesélésbe. Eleinte csak a kalandjaimról volt szó, de aztán sok más dologról is beszélgettünk. Megtudtam például, hogy megmentőmet Stexnek hívják, a hajóját pedig, amin épp utazom, Hurrikánnak. Ahogy neki, és a főleg űrgékből és pockokból álló legénységnek meséltem, rájöttem, hogy több mint egy éve vagyok már távol a szélkirálynőtől. Képtelenség számon tartani a napokat és hónapokat, de akárhogy számolom, az egy év bőven eltelt. Ki tudja, mennyi van még hátra. Lehet, hogy sosem látom őket újra. Mindegy. Egyelőre boldogít a tudat, hogy száguld velem a hurrikán.
Kedves gyerekek, Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 6. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Folytatva Mindszenti bíboros levelét, az engesztelők tartják fel az emberiség felett a bűntől és Isten haragjától elsötétült égboltot, hogy Szodoma és Gomora, hol tenger sorsa, ne teljesedjék be a földön és az emberiségen. Ahogy karácsony idején, most pünkösd ünnep körében újból kérlek benneteket, kedves híveim, hogy, és itt most a bíboros pontokba foglalja a kérését. Első, minden első szombaton végezzétek hatalmas tömegekben a magyar katolikusok millióival az engesztelő szentáldozást, a szeplőtelen szív tiszteletére. Ezt lelkipásztoraitok is előre hirdetik. Más családtagok végezzenek aznap délutánokon szombati engesztelő imaórát. Papjaim adjanak ilyen első szombati imaórára közös, meghirdetett alkalmat. Második, ha rózsafűzér templomokban, családokban, csoportokban, magános úton minél gyakrabban és megint a hívő milliókkal együtt végezzük. Harmadik, az élet keresztjeit engesztelő szándékkal, türelemmel hordozzuk. Negyedik, a szentmise áldozatot, mint az engesztelő áldozatot tekintsük, végezzük és mondassuk. Krisztus így mutatta be elsőnek. Atyám, bocsáss meg nekik. Ötödik, a Szent Jónást mélységes bűnbánattal végezzük. Az eltévedt juh, a tékozló fiú igazi, maradéktalan vissza és megtérése legyen az. Hatodik, a többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom azokat. A többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom, azokat is alkalmazzuk. A szándék, amelyekre végezzük, Magyarország és az egész világ bűneinek engesztelése. Eddig a részlet Mindszenti József bíboros leveléből. Most pedig néhány gondolatot hallgassunk meg Szent II. János Pál pápától, aki 1982. május 12-én érkezett a Jelenések völgyébe. Az ott mondott homíliájából egy pár gondolatot szeretnék kiemelni és felolvasni. Mária anyasága ezért részesedés a Szentlélek erejében, annak erejében, aki az életet adja. Egyúttal annak alázatos szolgálata, aki azt mondja magáról, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Mária lelki anyasága titkának fényében próbáljuk megérteni ezt a rendkívüli üzenetet, amely Fatimából 1917. május 13-án kezdett felcsendülni a világban, és 5 hónapon keresztül ugyanezen év október 13-áig hallható volt. Ha az egyház a Fatima üzenetet elfogadta, akkor mindenekelőtt azért fogadta el, mert egy igazságot és egy felhívást tartalmaz, amely lényeges tartalmában magának az evangéliumnak igazsága és felhívása. Amely lényeges tartalmában magának az evangéliumnak igazsága és felhívása. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Márk első fejezet 15. verséből. Ezek a messiás első szavai, amelyeket az emberiséghez intéz. A fatimai üzenet lényegében felhívás megtérésre és bűnbánatra, mint az evangélium. Ez a felhívás a 20. század elején történt, ezért különösképpen ennek a századnak szól, de az eljövendő századoknak is. Ennek az üzenetnek nagyasszonya különleges nyomatékkal olvassa az idők jeleit, a mikorunk jeleit. Az anyai szeretet fényében megértjük a fatimai szűzanya egész üzenetét, ami az embernek Istenhez vezető útját közvetlenül eltorlaszolja, az a bűn, a bűnben való megáltalkodottság és végül Isten tagadása. Istennek tervszerű kitörlése az ember gondolatvilágából, minden földi tevékenység elhatárolása Istentől, Isten visszautasítása az ember részéről. Pedig az ember örök üdvössége csak Istenben található meg, Isten elutasítása az ember által, ha az végleges, szükségképpen az ember elutasításához vezet Isten által, vagyis a kározathoz. Hallgathat-e az anya abban, ami ezt az üdvösséget alapjában veszélyezteti, az az anya, aki a Szentlélektől táplált szeretet teljes erejével mindenkinek az üdvösségét óhajtja? Nem, nem hallgathat. Ezért olyan erőteljes és egyúttal határozott a fatimai szűzanya anyai üzenete. Szigorúnak tűnik, mint Keresztelő János beszéde a Jordán folyónál. Kiállt és figyelmeztet bűnbánatra, imádságra, rózsafűzérre. Az üzenet minden emberhez szól. A megváltó anyjának szeretete olyan messze ér, mint az üdvösség műve. Fáradozik korunk minden emberéért, és egyúttal a társadalomért, a nemzetekért, népekért, a hiteagyástól és erkölcsi széteséstől szorongatott társadalomért. Az erkölcsiség összeomlása pedig a társadalom pusztulásához vezet. A világot Mária szeplőtelen szívének ajánlani annyit jelent, mint újból fiának keresztje alá állni, ezt a világot a megváltó átszúrt szívére bízni, újra megváltásának forrásához vinni. A megváltás mindig nagyobb, mint az ember bűne és a világ bűne. A megváltás hatalma végtelenül túlszárnyalja az emberben és a világban lévő gonoszság minden fajtáját. Az anya szíve tudja ezt jobban, mint bárki más a világon, a látható és láthatatlan világban. És ezért kiállt. De nem csak megtérésre, azért is szól, hogy vegyük igénybe az anya segítségét a megváltás forrásához való visszatérésben. Krisztus anyja nyomatékosan meghív bennünket, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a felajánlásba, amely az élő Isten egyházát a világgal összeköti, abba az átadásba, amely által a világot, az emberiséget, a népeket, minden egyes ember Krisztus megváltó tevékenységének ereje által az örök atyának ajánlunk a megfeszített megváltó átszúrt szívében. Ha megváltó anyja figyelmeztet és segít a felajánlás megvalósításában, a világ felajánlásában, amely a megfeszített átszúrt szívével a legbensőségesebben összeköt bennünket. Eddig Szent II. János Pál pápa homiliájából a részlet. Hallgassunk égi édesanyánkra, figyeljünk az ő szavára, aki számtalanszor szólt már hozzánk a történelemben, és mi sokszor olyan késedelmesek vagyunk a hallásra. És ha még meg is halljuk az ő üzenetét, sokszor még késedelmesebbek vagyunk a cselekvésre. Tegyük meg, amit kér a szűzanya, imádkozzuk a rózsafűzért, ajánljuk föl magunkat is, a világot is az ő szeplőtelen szívének, végezzük el az első szombati ájtatosságot, engeszteljük az ő szeplőtelen szívét. Amikor a világot, minden embert és minden népet rád bízunk, ó, anyánk, akkor rád bízzuk egyúttal ezt a felajánlásunkat is, az anyai szívedbe helyezzük. Ó, szeplőtelen szív, segíts minket, hogy a gonoszság veszélyét legyőzzük, amely oly könnyen befészkeli magát az emberek szívébe, és amelynek elképzelhetetlen hatásai jelen életünket terhelik, és a jövő útjait látszólag elzárják. Az éhségtől és a háborúktól ments meg minket. Az atomháborútól, az ellenőrizetlen önpusztítástól, a háború minden fajtájától ments meg minket. Az ember élet elleni bűnöktől, az élet kezdetétől fogva ments meg minket. A gyűlölettől és az Isten gyermeki méltóság semmibevételétől ments meg minket. Minden igazságtalanságtól a szociális, nemzeti és nemzetközi életben ments meg minket. Isten parancsainak könnyelmű megszegésétől ments meg minket. Attól a kísérlettől, hogy Isten igazságát az emberek szívében kioltsák, ments meg minket. A Szentlélek elleni bűnöktől ments meg minket, ments meg minket. Hallgass meg, Krisztus anyja, ezt a segélykiáltást, amelyben minden ember, egész népek ínsége kiált feléd. Mutatkozzék meg a világ történelmében az irgalmas szeretet hatalma, hogy a gonoszságnak megállt parancsoljon, hogy a lelkiismereteket megváltoztassa. Szeplőtelen szívedben nyilvánuljon meg mindenki számára a reményvilágossága. Mennyi édesanyánk, könyörög értünk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!